ますよ。
Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma este a fiúság szívéről lesz szó, legalábbis ezt a talányos címet adtam a mai alkalomnak, majd meglátjátok, hogy pontosan mit értek a fiúság szíve alatt. Most először hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk ezért az alkalomért. Drága mennyei apukánk, csak le tudunk borulni előtted, és hálás szívvel megköszönni, hogy szeretsz minket. És ahogy a dalban énekeltük, nem sokszor elgondolkozunk rajta, és nem is igazán tudjuk, hogy miért szeretsz. Mert nem találunk magunkban semmi olyat, ami miatt kiérdemelnénk ezt a kitartó szeretetet, ezt a csodálatos szeretete áradatot, amelyet a szívünkbe árasztasz a te szent lelked által. De köszönjük, hogy az ígédben erre is megfeleltél, hogy nem magunkban kell keresni a szeretetet, hanem benned a szeretet okát és a forrását. Köszönjük, hogy te magad vagy a szeretet. Köszönjük, hogy ezért imádhatunk téged, ezért állhatunk téged, ezért borulhatunk le előtted. És köszönjük, hogy ma is a te szeretetedet akarod bemutatni nekünk. Kérünk téged, hogy nyisd meg a mi szívünket, és hadd tudjunk mindent befogadni, ami tőled jön. Ámen. Szokás szerint egy kis ismétlést adnék. Tehát Isten nem a szolgálatomat, nem a dicsőítésemet, nem az energiámat, nem a pénzemet akarja, hanem engem. Lehet, hogy sok más ember, vagy akár szervezetek, vagy akár gyülekezetek is inkább ezt akarják belőlem, de Isten engem akar. A vele való kapcsolat nem vallás, nem üzlet, hanem tulajdonképpen egy szerelmi kapcsolat Isten is közöttem. Egy bensőséges, intim kapcsolat közöttem. Az életem legszebb és legfőbb célja a Jézus Krisztussal való egység. Ez az, amit Jézus kért a főpapi imában, és ez az, amire bátorít minket, hogy legyen ez a legfőbb célunk. Ennek az egység elérésének az akadálya a test, a sarx, aminek semmi köze nincs a fizikai testhez, hanem a lelkünkben valami, ami ennek a lényege az, hogy nem Istentől várom az életet, hanem megtanultam megszerezni más módon az életnek a látszatát, csak azért, hogy ne legyek Istennek kiszolgáltatva, hogy független tudjak lenni Istentől. A jó és szent test, a vallásos test, a farizeusi test, amelyik látszólag betartja a külső parancsolatokat, az is utálatos Isten előtt, nem akar és nem tud megjavulni. Magamtól csak testi módon tudok élni. A testem fogja vagyok. Bármilyen kőkemény elhatározás van bennem, hogy én Istenért élek, akkor is testi módon fogom ezt megélni, ami utálatos Isten előtt. Csak úgy tudok kiszabadulni ebből a fogságból, hogyha meghalok. Mert ez olyan fogság, amiből másképp nem lehet kiszabadulni. Kétségbejtő a helyzetem. Teljes mértékben én magamon nem tudok segíteni. A szellemi valóság az, hogy Jézussal együtt én is keresztre lettem feszítve. Isten szemében már meghaltam, amikor újjászülettem. Tehát a kereszt az nem csak cselekedeti szinten oldotta meg a problémánkat. Ugye cselekedeti szinten a problémánk az volt, hogy tele voltunk bűnös cselekedetekkel. És arra adott a kereszt megbocsátást. De identitás szinten is megoldotta a kereszt a problémánkat, mert Krisztussal együtt én is meghaltam a kereszten. Ez a szellemi valóság, így lát minket Isten, hogy a régi énünk már halott, mert az is keresztre lett feszítve. Ahogy a Galata 2:20 mondja, Pál apostol mondja ezt, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. A szellemi valóság az, hogy Isten a keresztre feszítésemmel belehelyezett engem az örök életbe, ez az örök élet valójában Jézus Krisztusnak az élete. Tehát nekem nincs egy különálló örök életem, amit Isten megígért, mert ugye így értelmezik a hívők általában ezt, hogy Isten örök életet ígért nekem Jézus Krisztusért. Igen, ez igaz, csak hogy ez az örök élet, ez nem egy különálló örök élet, ami elkülönül az ajándékozótól, mint ajándék, hanem az örök élet maga Jézus Krisztus, az ő élete. És Isten úgy adott nekünk örök életet, hogy nem egy különálló örök életet adott, hanem belehelyezett minket az örök életbe azáltal, hogy a keresztre helyezett minket. Mert a kereszt Jézus Krisztus életének az egyik nagyon fontos része. És amikor Isten a keresztre helyezett minket, akkor valójában Jézus Krisztus életébe, azaz az örök életbe helyezett bele minket. A szellemi valóság az, hogy ezáltal Jézus Krisztussal egyé lettem a halálában, egyé lettem a feltámadásában, azonosultam vele, beteljesedett az, amit Jézus kért a főpapi imájában, és ami az én legfőbb célom, és ma, itt a 21. században az ő életét élem. Isten kicserélte az életemet Jézus Krisztusnak az életére. Krisztusban minden az enyém, ami az övé. Ez ennek a logikus következménye, és a Szentírás nagyon konzekvensen tanítja ezeket a dolgokat, és egy pár dolgot meg is néztünk ebből. Enyém az ő múltja, enyém a jövője, enyém a méltósága, enyém az áldásai, a tisztasága, minden, ami az övé, az a miénk is. Krisztusban én már nem bűnös, hanem igaz vagyok. Isten Krisztus igazságát, az ő igaz voltát ajándékozta nekem. Ahogy a 2 Korintus 5.21-ben is megvan írva, hogy mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Egyedül csak a szívedbe befogadott ige tud megszentelni téged. Nincs másul. Ezért nagyon fontosak ezek az igék, amelyek az új identitásunkról szólnak. Mert ha ezt befogadjuk a szívünkbe, akkor ez meg tud minket szentelni, és valóban hasonlóvá válunk Jézus Krisztushoz. Legalábbis ez az egyik alapfeltétele annak, hogy hasonlóvá váljunk Krisztushoz. Nincs más út. A másik alapfeltétel az, hogy átadjuk magunkat Istennek. Mert ha elfogadod Isten kijelentéseit arról, hogy ki vagy, akkor abból logikusan következik az, hogy átadod magadat neki. Az összetöretésnek a célja az önátadás elérése. Add át magad teljesen. Ne félj az összetöretéstől, mert sok áldás forrása. És a múltbeli összetöretéseidből ezt tapasztaltad is. És neked is elég Isten kegyelme, mert az ő ereje a te erőtlenségeid, a te gyengeségeid által nyilvánul meg. Engedd el az erődet. Engedd el az erőhöz való jogodat, és bízd Istenre teljes mértékben, add ki a kezedből, és meg fogod tapasztalni azt, hogy mit jelent Isten erejéből élni. És akkor most nézzük a mai anyagot, a fiúság szívét. Először az első témát, hogy hogy tudunk megszabadulni a bennünk lévő torz istenképből. Ugye itt a belső istenképre gondolok, mert azt feltételezem, hogy a külső istenképe, tehát a tudatos, az agyban lévő istenkép, az mindenkinél kiváló. Hogyan alakítja ki mennyei atyánk az új meggyőződéseinket? Ugyanúgy üzenetek által. Milyen üzeneteket kapunk? Általában azt, hogy az enyém vagy. Hogy szeretlek téged. Feltétel nélkül szeretlek téged. Teljesen elfogadlak téged, úgy, ahogy vagy. Nem kell neked semmit sem produkálni ahhoz, nem kell magadat semmilyen módon megváltoztatni ahhoz, hogy hozzám gyere. mert így, ahogy vagy, szeretlek téged, és az én szeretetem fog megváltoztatni téged. Nincs semmilyen előfeltétele annak, hogy hozzám gyere. Nagyra értékellek téged. Megáldalak téged. És formálak téged. Kiformálom benned, és belőled az én egyszülött fiamat, Jézus Krisztus. De körülbelül ilyen üzeneteket kapunk, és még számtalan más hasonló üzeneteket az igéből. Ezek az üzenetek igei üzenetek, de lehetnek események üzenetei is. Amikor megdöbbentő események történnek velünk. Például én egyszer úgy adott leckét nekem Isten a kegyelemből, hogy egy nagy elesésem volt, és utána másnap reggel a munkahelyemen a bevallottan ateista munkatársam és szakmai főnököm csodálatosan irgalmas volt velem. Késtem is a munkahelyről, meg egyéb problémáim is voltak, és csodálatosan milyen irgalmat akkor mutattott irántam. Tehát valahogy ez csak egy kis apró történet, és nyilván nektek lehet, hogy sokkal jobb történeteitek vannak a kegyelemről, de Isten üzenhet nekünk eseményeken keresztül is. Ahogy vele járunk, és tapasztaljuk az ő jóságát, kegyelmét, megtartó erejét, vagy a szentségét, vagy a szeretetét. Sok mindent tapasztalhatunk. És mindezek az üzenetek bemennek az élménytárba, ugyanúgy. A gondolataink és az érzelmeink szintén együtt tárolódnak, ugyanúgy, ahogy néztük múltkor, hogy lettünk beprogramozva. Tehát az Isten élményeink is tele vannak érzelemmel. És ezeket tároljuk a szívünkben. És akkor szépen lassan igaz fogalmaink lesznek Istenről, önmagunkról és másokról. Mert elhisszük ezt az üzeneteket, beengedjük a szívünkbe ezeket az üzeneteket, amelyek abszolút hiteles, igaz üzenetek, mert Istentől jönnek közvetlenül, és ez megváltoztatja a gondolatainkat. És ez a hat utána meggyőződésünkre, és utána az érzelmeink is megváltoznak. Mert akkor elhiszem, és megengedem, hogy a szívemben is átéljem azt, hogy én szeretett vagyok, hogy én teljes mértékben elfogadott vagyok, hogy egy folyamatos gondoskodást kapó, biztonságban lévő, nagyra értékelt, értelmes célokat kapó, az Atyám számára elkülönített, azaz számára egy egészen különleges ember vagyok. És tulajdonképpen erre van szükségünk. Ez az, amire vágyunk mindannyian, hogy ezt átélhessük. Hogy valakinek én ennyire fontos vagyok, és ez a valaki a világegyetem teremtője, aki mellesleg az én mennyei apukám. És ezután is lesz védekezési mechanizmusom, és kell is, hogy legyen védekezés, mert nem minden üzenet igaz, ami bejön. Természetesen, amit a mennyei apukámtól kapok, az mindig az. De egy csomó más üzenet is bejön az életünkben, akár a munkatársainktól, akár a szüleinktől, gyerekeinktől, testvéreinktől, bárkitől, és nem biztos, hogy azok igaz üzenetek. Viszont megvan ígérve a János 8.32-ben Jézus így mondta, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. És ha megismeritek az igazságot, akkor már ki tudjátok szűrni azt, ami hamis. És bárki szajkózhatja neked, hogy mennyire értéktelen vagy, mennyire nagy nulla vagy, már nem fogod elhinni. Mert a mennyei apukád a szívedbe ültette azt, hogy milyen értékes, drága és fontos vagy a számára. Hogy végtelen méltósággal és értékkel megáldott ember vagy. És akkor egyszerűen nem azonosulsz ezzel a gondolattal. És akkor nem is fog fájni. Tehát a védőfal az itt is működik, de ez a védőfal kiszűri a hamis üzeneteket. Tehát ez a torz Isten képtől való szabadulás folyamata, akkor Mit tudunk mi tenni annak az érdekében, hogy ez a folyamat erőteljes legyen az életünkben? Szolgáltassuk ki magunkat Isten üzeneteinek. Keressük őt. Ugye keressétek először Isten országát. Keressük a vele való kapcsolatot. Használjunk ki minden alkalmat, hogy ezeket az üzeneteket megkapjuk. Ha hazamentek, akkor kezdjétek el olvasni az Új Szövetséget. Kezdjétek el olvasni Pál apostol leveleit, és gyűjtsétek ki belőle azokat az igehelyeket, amelyek rólatok szólnak. Merjetek gazdagok lenni az igében. Töltsétek fel a kincsestáratokat, és akkor csodálatos változások lesznek a gondolkozásotokban, amelyek aztán kihatnak az egész életetekre is. És akkor utána nézzük, hogy mit jelent a fiúság szelleme. A Róma 8:14-17-et szeretném elemezni a mai nap. Csak erről az igéről lesz szó gyakorlatilag. Akiket pedig Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Honnan tudhatom, hogy a fiúság szelleme bennem van? Ez a legfontosabb kérdés. A fiúság szelleme a Szent Szellem. Onnan tudhatom, hogy vezet engem, hogy felszabadít engem a fiúságnak a megélésére, és hogy megerősíti a fiúságomat. Ezt a három pontot fogjuk részletesen megnézni most a mai nap során. Nézzük az elsőt. Akiket pedig Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. És akkor egy-két igét hadd mutassak arról, hogy vezet minket Isten szelleme. Jézus is beszélt erről. Azt mondta, hogy amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ennyire egyszerű ez az egész. Legalábbis Jézus ilyen egyszerűen mutatja be nekünk. Mert mi az ő juhai vagyunk, ő az, aki vezet minket az ő Szent Szelleme által, ő az, aki előttünk jár, és mi azért tudjuk őt követni, mert ismerjük a hangját. Ez nem egy hallható hang, aminek valamilyen frekvenciája van, de nekünk van már belső fülünk. És ezzel a belső füllel mi ismerjük az ő hangját. És amikor meghalljuk az ő hangját, akkor követjük őt. Vagy a János 10:27, az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. És ebből az egészből úgy tűnik, hogy ez egy természetes folyamat. Isten vezetése természetes dolog, olyan, mint a lélegzés. Tehát nyilván nem mutogatjuk egymásnak azt, hogy nézd most, milyen ügyesen lélegeztem? Vagy most hogy sikerült nekem a lélegzés? Nem mutatjuk. A vezetéssel már szoktunk dicsekedni, hogy nézzétek testvérek, hogy engem Isten hogy vezetett ebben a dologban. Pedig az is olyan természetes, mint a lélegzés. Legalábbis Jézus így mutatja be, és nyilván igaza van. Miért nem így éljük át? Ez a kérdés, hogy miért nem így éljük át? Azért, mert sokszor mi akarjuk irányítani, hogy mikor és hogyan vezessen minket Isten. Be akarjuk korlátozni az ő vezetését, hogy most erről a témáról beszélj nekem, most erre a kérdésemre felelj, és lehetőleg 10 másodpercen belül, vagy egy napon belül, vagy még mai éjszaka. És határidőt is adok neked. Nem a farok csóválja a kutyát véletlenül. vagy a nyúl viszi a puskát, meg még lehetne ilyen mondásokat mondani. Ez óriási probléma, és ezért van probléma ebben a témakörben, és ez ugye a keresztényeknek kedvenc témakör, és mintha két csoport lenne. Az egyik az, akiket szinte minden nap vezet Isten, minden nap megértenek valamit, és ezzel el is dicsekszenek, és mások meg irigykedve nézik őket, hogy van ez a dolog. És nem értik, és akkor ők másodrendűnek érzik magukat, Isten második előszobájában vannak csak, mert hogy őket így nem vezeti Isten. Pedig a vezetés az egészen más dolog, mint amit így átélünk, vagy gondolunk róla. Sokszor nem vesszük észre a vezetését. Mert ugye egyrészt mi a keresztények legfőbb kérdése ebben a témakörben? Mit gondoltok? Ezt egy sokért. Pontosan. Tehát ez a hogyan, ugye? Hopp, az is. Hát hogyan vezet Isten? Szeretnék válaszolni nektek most erre a kérdésre. És a válaszom a következő. Ne törődj vele. Ne törődj vele, hogy hogyan vezet Isten. Hát ez az ő dolga. Ezt ő, ahogy akar, úgy vezet téged, vezetni fog téged. Miért tesszük fel ezt a kérdést általában? Mert bizalomhiányban szenvedünk. Nem bízunk benne. Nem bízunk abban, hogy vezetni fog. Bizalomhiányban szenvedünk, és ezért próbáljuk módszer szinten kezelni ezt a kérdést. Biztos nem jó módszert alkalmazok. Nézzük meg, hogy te mit alkalmazol, és akkor próbálom azt is, és akkor hátha jobb lesz, és akkor hátha vezet. De ez a kérdés nem módszer szinten dől el. Vannak sokkal fontosabb kérdések ebben a témakörben. Például az első fontos kérdés, hogy ki vezet téged? Valóban Isten vezet? Vagy a sátán vezet? Vagy ez a világ vezet? Vagy te magad vezeted magadat? A következő fontos kérdés az, hogy valóban azt akarod, hogy Isten vezessen? Mert annak következményei vannak. Mert Isten nem hajlandó abban a játékban belemenni, hogy a szaktanácsadónk, akinek vagy elfogadjuk a szakvéleményét, vagy nem. Nem ilyen ez a vezetés. Mert ha te Isten vezetését kéred, akkor ahhoz hozzátartozik az engedelmesség. Nem lehet Isten a szaktanácsadónk, akinek vagy elfogadjuk a tanácsát, vagy nem. Nem a saját vágyaidat akarod Isten szájába adni? Hogy valamit akarsz, és Istennel akarod igazoltatni? Manipulálni akarod őt, hogy az ő akarata is az legyen? És akkor jaj, de jó, mert Isten is rányomta a pecsétjét, az áldását, és akkor biztos nagyon jó lesz ez az egész dolog. És valójában az egész a saját vágya. És ebből nem következik az, hogy nekünk nem lehetnek vágyaink. Vagy nem következik az belőle, hogyha nekem valamilyen vágyam van, akkor Isten biztos az ellenkezőjét akarja. Képzeljétek el, hogy milyen fiúság lenne ez. Vagy milyen kapcsolat lenne ez. Hogy ez egy beteges gondolkodásmód ez is, hogyha én valamire vágyok, akkor ez biztos rossz. És akkor Isten biztos az ellenkezőjét akarja. Ez sem normális dolog. De előfordul az, hogy a saját vágyainkat akarjuk Istenen áterőltetni. És a következő nagy kérdés, hogy szereted-e az igazságot? Mert ha szereted az igazságot, Isten rengeteg igazságot ki fog jelenteni a szívedbe. De ha nem szereted, akkor nem fogod észrevenni őket. Nem fogod észrevenni Isten vezetését. Elmész mellettük. Ha nem fontos, ha fontosabb a jóléted, ha fontosabbak az érdekeid, ha olyan könnyen vagy megalkuvó, ugye mai szép szóval könnyen kötsz kompromisszumot az igazság kárára, akkor sokkal nehezebben tud téged Isten vezetni. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, ez egyik legfontosabb kérdés a keresztény életünkben, hogy szeretjük-e az igazságot. Van egy csodálatos Zsoltár idézet, ez egy messiási profécia Jézusról, a 45. Zsoltár 8. verse, az úgy szól, hogy szereted az igazságot, és gyűlölöd a hamisságot, vagy a gonoszságot, ezért kent fel téged Isten, a te Istened, öröm olajával társaid fölé. Ez egy messiási profécia, de hiszem azt, hogy közvetve nekünk is szól. És ha mi szeretjük az igazságot, akkor Isten minket is az öröm olajával felken. És ráadásul meg is adja azokat az igazságokat. A következő kérdés, hogy kiszolgáltattad-e magadat Istennek? Mert ha kiszolgáltattad magadat, ha ezt az egész a legfontosabb kérdést, ezt lerendezted a szívedben, akkor Isten sokkal-sokkal könnyebben tud vezetni. Mert addig még harcol érted, és próbál a szívedre beszélni, és kérdelni, hogy bátran szolgáltasd ki magad neki. És addig nem is nagyon fog másról beszélni veled. És a következő kérdés az, hogy nem csinálsz-e bálványt a vezetésből. Nem vagy-e büszke arra, hogy Isten téged vezet. Nem emeled-e a szívedben a társaid fölé magadat, a testvéreid fölé magadat, hogy én vezethető vagyok. Engem Isten vezet. Nekem különleges kapcsolatom van vele. Tehát ezek a fontosabb kérdések. Akiket Isten szelleme vezérel, azok nem fognak eltévedni. Rengeteg csapda van a keresztény életben. Rengeteg csapda van. Szinte ez egyébként csodaszámban megy, hogy nem esünk bele csapdákba. Olyan elaknásított mezőn megyünk keresztül. A földi élet az egy elaknásított mező a mi szempontunkból, ebből a szempontból. És akiket nem Isten szelleme vezérel, azok hallgathatnak bármilyen tiszta tanítást, belesnek valamilyen csapdába, vagy valamilyen csapdákba, mert általában még többe is belesnek. Akiket nem Isten szelleme vezérel, azoknak lehet akár óriási biblia ismeretük is. Teológiai professzorok lehetnek. Volt olyan farizeus, aki egy Ézsaiás tekercsbe beleszúrt egy tűt valamilyen mélységben, és megmondta, hogy milyen betű van ott. Elképesztő biblia ismeret. Megmondta, hogy milyen betű van ott. Csak hogy a Szentírás nem értette. Nem értette úgy, mint Jézus. A szellemét nem értette. Igen, nagyon, nagyon precízen kianalizálta, stb. De nem igazán értette. És emiatt csapdánkba esnek. Akiket nem Isten szelleme vezérel, azok imádkozhatnak órákat is naponta, vele fognak esni valamilyen csapdánkba. És akiket nem Isten szelleme vezérel, azoknak lehet bármilyen jó közösségük, bele fognak esni valamilyen csapdánkba. A közösség önmagában védelmet nyújt, de nem 100%-os védelmet. 100%-os védelmet csak az nyújt, hogy a Szent Szellem vezérel téged, és te engedsz neki. Akiket nem Isten szelleme vezérel, azok szolgálhatnak kitartóan, lelkesen, bele fognak esni valamilyen csapdába. És akiket nem Isten szelleme vezérel, lehetnek nagyon lelkes bizonyságtevők, bele esnek valamilyen csapdába. És még nyilván sok esetet sorolhatnék, de értitek a lényeget. A keresztény életünk az tulajdonképpen egy folyamatos vízenjárás. Ez majdnem olyan kép, mint az aknamezős kép. Gondoljátok el, hogy te vízen jársz. És lehet, hogy ez most számodra ijesztő. Lehet, hogy úgy érzed, hogy esélytelen vagy. De ez nem így van, ha a Szent Szellem vezet. Ha a Szent Szellem vezet, akkor a te kereszténységed egy folyamatos vízenjárás. magyarul csodáknak a sorozata. Ezt akarja Jézus. A folyamatos vízenjárás teljesen biztonságos, ha a Szent Szellem vezet téged. Ne azt éld át, hogy ez ijesztő. Ne azt keresd, hogy jaj, melyik másodpercben fogok elbukni, vagy melyik nap fogok elbukni, melyik nap fogok teljesen elsüllyedni. Nem, mert ha a Szent Szellem vezet, nem fogsz elsüllyedni. És mi van akkor, ha éppen nem vezet? Teheted fel a kérdést. Ha szereted őt, ha átadod magad neki, akkor minden esetben vezet téged. Gondold el, hogy te a Szent Szellemmel betöltött szellemi ember vagy. Benned Krisztus értelme van. És ezt leírta Pál apostol az 1 Korintus 2.15-16-ban. Hogy mi mindnyájan, akik újjászülettünk, szellemi emberek vagyunk. A Szent Szellem betöltött minket, és vezet minket. Krisztus értelme van bennünk. A keresztény életünk a mennyei apukánk szeretetének az áradatára való ráfekvés. Én legalábbis így élem a kereszténységemet, és ez a kép jön fel bennem, hogy árad Isten szeretete, és én ráfekszem, és fogalmam sincs, hogy hova sodródok, fogalmam sincs, hogy hova visz az ő szeretete. Most éppen hozzátok hozott, és ezért nagyon hálás vagyok, de nem tudom, hogy hova visz. De élvezem. Az az ő dolga, ő szervezi. És csodálatos dolog, hogy használni tud minket, és közben formál minket. Tulajdonképpen a keresztény életünk pihenés, nyugalom Krisztusban. Épp egyszerűen élvezzük az apa-fiú kapcsolatot a mennyei atyánkkal, és megpihenünk benne, ahogy az zsidókhoz itt levélben is ez megvan. Miért? Azért, mert a Szent Szellem vezet minket. Egyszerűen azért. Tehát a keresztény élet nem kötelességeknek az áradata, a keresztény élet nem rabság, a keresztény élet nem megfáradás, még hogyha előfordulhat ilyen, de akkor azt mondja Jézus, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és szívből alázatos vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. És akkor megpihenhetek. Ugye, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ha nehéznek érzed a kereszténységedet, akkor lehet, hogy nem az ő igájába dugtad a fejed. Lehet, hogy egy rendszer igájába dugtad a fejed, vagy a vélt elvárásainak az igájába dugtad a fejed, vagy valamilyen más igába dugtad a fejed, ami nem Jézus igája. Mert az ő igája gyönyörűséges, az ő igája élvezetes, és az ő terhe könnyű. Nem érzed tehernek. És a Szent Szellem ilyen igába akarja hajtatni a fejedet. Ugye ezt ismerjük, ezt az igét, a János 3.8. A szél arra fúj, amerre akar, hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a Szellemtől született. Itt egy szójáték van, a görög pneuma szó, ami szellemet jelent, szelet is jelent. És ez egy zseniális szó, egyébként a héber ruach is, itt is ugyanez a helyzet, mert ez jellemző a Szent Szellemre. Nem lehet befogni, nem lehet irányítani. Ő irányít minket. Váratlanul. A szél arra fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod, hogy honnan jön és hová megy, és nem tudod, hogy hova vezet téged. De vezet, és az áldások felé akar vezetni téged, még akkor is, hogyha nehézségeken át kapjuk meg az áldásokat. Ugye gondoljunk a 23. Zsoltárra, hogy hogy is szól, hogy csendes vizekhez vezetsz engem, füves legelőkön legeltetsz engem, lelkemet felüdíted, és az igazság ösvényén vezetsz engem a te nevedért. És még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, vesződ és botod vigasztalnak engem. És utána az van írva, hogy asztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt, és elárasztott fejemet olajjal, csordultig van poharam. És most rögtön a hatodik verset nem jut eszembe, de mindegy, de már ebből is látjátok, hogy még a nehézségekkel keresztül is, de áldások felé vezet engem Isten. Vagy minket Isten. Hogyan vezet Isten? Gyorsan tekintsük át, még ha a leglényegtelenebb kérdés is. Jó? De gyorsan átfutok rajta. A megújult értelmemen keresztül. Bennem Krisztus értelme van. Gondolatikletéssel is vezet. Nagyon sokszor, nagyon gyakran. Ad gondolatokat. Amiből érzed, hogy ez nem a te gondolatod, és mégis a tiéd. És tudod, hogy Istentől jött. A lelkiismeretünkön keresztül is vezethet Isten. Az igén keresztül természetesen. Testvéreken keresztül. Más embereken keresztül is vezethet. Látomások, látások, képeken keresztül is vezethet. Álmokon keresztül is vezethet. Ugye rengeteg bibliai példa van ezekre. Körülményeken keresztül vezethet, és bármin keresztül vezethet. Ez nem egy teljes lista. De nem ez a lényeg, még egyszer hangsúlyozom. Bízzál benne, hogy ő vezetni fog téged. Oké, akkor nézzük a második pontot. Mert nem a szolgasság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Mit jelent ez? Ugye miért kell a Szent Szellemnek erre felszabadítani minket? Ugye erről már beszéltem, meg még fogok is beszélni, hogy milyen csodálatos dolog, hogy mi Istennek azt mondhatjuk, hogy Abbá, ami azt jelenti, hogy apuka, apuci. De miért kell a Szent Szellemnek erre felszabadítani minket? Azért, mert nem tudjuk elképzelni, hogy igazán gyermekek lehetünk. Egy önfelett, felszabadult gyermekei, ami mennyei apukánknak. Nem tudjuk elképzelni, hogy ő bízik bennünk. Pedig mellesleg megjegyzem, hogy nagyon sokunkra embereket, az ő drága gyermekeit, vagy leendő gyermekeit rábíztak. És nem kapcsolunk, és úgy érezzük, hogy ő nem bízik bennünk. Nekünk kötelességünk bízni benne, ugye ez elő van írva, ez az elvárása, így éljük át, de úgy éljük át, hogy ő nem bízik bennünk, pedig ez nem igaz. Nem tudjuk elképzelni, hogy megszabadulhatunk a szégyentől, amit hordozunk akár évtizedek óta. És azért kell a Szent Szellemnek felszabadítani minket, mert félünk Istentől. Ugye ez ismétlő dia volt, meg még ez is az lesz, de aztán rátérünk gyorsan a fiúság szellemére. A szolgasság szelleme arról szól, hogy milyen elvárásai vannak Istennek, hogy hogyan tudom teljesíteni ezeket az elvárásokat, hogy hogyan fog engem Isten megbüntetni, hogyha nem teljesítem, vagy nem jól teljesítem az ő elvárásait. Hogy mennyire félek Isten büntetésétől és átkától. Ez van a gondolkodásom középpontjában, ez a szolgasságnak a szelleme. A szolga sohasem fogja Isten közelengedni magához, sohasem fogja a szívébe hívni. A szolgát csak Isten elvárásai érdeklik, azt akarja teljesíteni, és utána azt mondja, hogy hagyjál békén. Vagy add meg, amivel tartozol. Add meg azt az áldást, amivel tartozol, de nem akarok veled foglalkozni. Most persze én egy kicsit nyersen fogalmazom, ezt így nem mondjuk ki Istennek, de valójában ez a lényege. A szolgát nem érdekli Isten személye, csak az elvárásai érdeklik. De mi nem a szolgaság lelkét kaptuk, hogy ismét féljünk, hanem a fiúság lelkét kaptuk, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Mi a legfontosabb kép Istenről? Kicsoda ő a számunkra? Mennyei apuka. Ugye Jézus így mutatta be nekünk. Nagyon konzekvensen mindig azt mondta, hogy mennyei atyátok, vagy mennyei atyám, stb. Nem nagyon találkozunk olyannal, amikor úgy beszélt Jézus Istenről, hogy én Istenem, kivéve ugye a 22. Zsoltár idézetét a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, ennek meg volt a külön oka, de egyébként nem nagyon beszélt így Istenről, vagy hogy Uram. Persze példát mondott, hogy amikor a mások mondják, hogy Uram, Uram, nem neked, a te nevedben szolgáltunk, és a többi. De ő maga, amikor tanított, nem beszélt úgy Istenről, hogy Uram, vagy Istenem, vagy Istenetek, Uratok. Mindig úgy beszélt Istenről, mint a ti mennyei atyátok. Következetesen. Ennek a kifejezésnek megtaláljuk és megéljük a tartalmát, akkor lesz pontos képünk Istenről. Bátran éljük meg a tartalmát. Ez elválaszthatatlan része a fiúság megélésének. Különben a fiúság csak státusz marad, csak teológiai fogalom marad. De Istennek nem ez a célja. A fiúság arról szól, hogy megismerem Istent, mint az én apukámat. És úgy járok vele, mint gyermek az én apukámmal. Ez Istennek a célja. Erről szól a fiúság. Ugye Jahve, akinek a nevét nem volt szabad kiejteni a zsidóknál, mert egy ilyen kerítéstörvényt hoztak, hogy betartsák a harmadik parancsolatot, amit mellesleg félreértelmeztek, mert a harmadik parancsolat nem egy szóról szól, hanem Istennek a képviseletéről. Hogy nevedd fel Isten nevét, hogyha hazugságban élsz. Ne mondd azt magadról, hogy keresztény vagy, krisztusi vagy, mert ugye a keresztény az ezt jelenti, hogy krisztusi. Ne mondd azt magadról, hogy ha krisztusi vagy, ha még nem születtél újjá, és bűnben élsz. Erről szól a harmadik parancsolat. Ne mondd azt magadról, hogy Isten népéhez tartozol, hogyha bűnben élsz. De a zsidók mindenesetre nem merték kimondani a nevet, mert ugye külsőleg értelmezték a parancsolatot, és Pál apostolon keresztül a Szentlélek, a Szent Szellem felszabadít minket arra, hogy apukának nevezzük ezt az Isten. Hogy egy ilyen bensőséges kapcsolatot akar velünk Isten, hogy mi ne egy szigorú, nagyhatalmú úrnak lássuk, hanem apukának lássuk. Hogy a mi szívünkben apuka legyen. És ezzel a határtalan bizalommal, amelyel kisgyerekek jót várnak a szüleiktől, azzal menjünk hozzá. Hadd tegyek fel egy-két kérdést az apukákhoz. Ugye vannak itt apukák, jó páram. Mennyire szereted a gyermekeidet? Most itt lehet bizonyságot tenni, hogy mennyire szeretjük a gyerekeinket. Csak is kérdés. Mennyire szeretjük a gyereket?
Ezeket
a gyerekeket
kell
megkérdezni. Kiket? A gyerekeket? Elárulom, hogy pár dia múlva őket is meg fogom kérdezni.
Azt mondja az ige, hogy gonosz létetekre
igen?
Jót adni, mennyire inkább megvonna a pillanatai atyákok azt adni, amit.
Ebben teljesen igazad van, csak nem válasz a kérdésre.
Adnak kenyeret.
Kenyeret adnak.
De ez egy személyes kérdés volt. Mennyire szereted a gyerekeidet, vagy a gyermekedet? Azt feltételezem, hogy nagyon... Ugye? Na végre! Ja, 9-et.
Jó, megy a végén előbb.
Hogyan mutatod ki a szeretetedet a gyerekeid felé? Megkívülzed egy sportszeretre, azzal is ki lehet mutatni. Így van. Én emlékszem rá, hogy amikor az Ábel kicsi volt, már olyan 4-5 éves, akkor például a munkahelyről hoztam neki leselejtezett áramköröket, amit már kukába dobtak. És élvezte. Ez nem azért, mintha értett volna az áramkörökhöz, bár neki is villamosmérnöki vér folyik az erejében, mert én eredetileg az vagyok. Nyilván nem, mert most fizikát tanul, de nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy gondoltam rá. És ő ezt nagyon értékelte, hogy gondoltam rá, és nagyon örült az ajándékoknak. És érezte, átélte, hogy szeretem őt. Még nyilván fociztam is vele, meg még nagyon sok mindent csináltunk együtt, de valahogy, ugye tökéletlen apukaként ki tudtam mutatni a szeretetemet az Ábel felé. Most a kérdés, hogy mit gondolsz, hogy Isten is így szeret téged? Ugye így szeret? Nem így szeret. Ezerszer inkább így. Ezerszer inkább így. És akkor most jön ez az idézet, amit a Csaba mondott. Ugyan ki az közületek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel ad inkább jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Sőt, Lukács ezt így írja le, hogy mennyivel inkább ad szent szellemet a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Mert hogy a legjobb, a legszebb ajándék maga Isten. Ennél nála nincs szebb és jobb ajándék. És Isten a legjobbat adja nekünk, mint gyermekeinek, fiainak. A legjobbat adja. És mindig, ez ragaszkodik, hogy a legjobbat adja. Mert ennyire szeret minket, ennyire értékel minket, és ennyire azt akarja, hogy átéljük a méltóságunkat. És ezért önmagát adja. Nézzük a következő pontot. Maga a szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez az üdvbizonyosságnak a titka. A Szent Szellem igazolja, hogy valóban újjászülettünk, valóban az ő gyermekei vagyunk. Legbelül tudod, hogy az ő gyermeke vagy, mert a Szent Szellem ezt igazolja benned. Egyedül a Szent Szellem a te üdvbizonyosságodnak a forrása. Nem hivatkozhatsz arra, hogy ki volt az apukád, a nagypapád, hogy mekkora hívő volt. Nem hivatkozhatsz arra, hogy milyen gyülekezetbe jársz, hogy oda milyen szorgalmasan jársz. Nem hivatkozhatsz arra, hogy meg vagy keresztelve, stb. Itt is sorolhatnám. Mert ezek mind bizonytalan dolgok ebben a tekintetben. Egyedül a Szent Szellem az, aki igazi üdvbizonyosságot tud adni neked arról, hogy Isten gyermeke vagy. És ad is, a mi szellemünkkel együtt megerősít minket, bizonyságot tesz bennünk arról, hogy valóban Isten az apukánk, és mi az ő gyermekei vagyunk. És egyébként a Szent Szellem által ismerik fel egymásban a testvért is. Azt, hogy egy testé kereszteltettünk, és egy lélekkel itattattunk át. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Hát ez aztán elképesztő. Hogy mi Isten örökösei vagyunk. Lehet, hogy elég lenne neked, hogyha Gyurcsány Ferenc örököse vagy, vagy a nem tudom, milyen millió most mondjak, hogy az megelégítene téged. De ez sokkal-sokkal több. És itt nem arról van szó, hogy Isten halálát várjuk, ugye? Mert ez egy végtelen önzés lenne, meg hát értelmetlen is. De jelezném, hogy az ige szerint az Úré a Föld és annak teljessége. Minden az övé. És mi az örökösei vagyunk. Elképesztően gazdag vagy, mert mennyei apukád fia vagy. Ugye tudjuk, hogy eredetileg Krisztus az örökös, az egyszülött fiú, de te az örökös társa vagy, erről beszél az ige, mert ő benne vagy. Mert te is Isten gyermeke vagy. És minden, amit Krisztus megkapott, azt te is megkaptad. Ezt is. Tisztában vagy vele, hogy milyen méltóságod van? Más ige is beszél erről, például az 1 Korintus 3, 21-23. Azért senki ne se dicsekedjen emberekkel, mert minden a tietek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tiétek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené. Ugye, itt is egy identitás probléma volt. Volt egy probléma, hogy a korintusi gyülekezetben 4 pártra szakadtak az emberek. És az egyik azt mondta, hogy én Pálé vagyok, én Pált követem. A másik azt mondta, a másik csoport, hogy mi Apollóst követjük, nem Pált. A harmadik csoport azt mondta, hogy mi Pétert követjük, ugye Kéfás, ő Kéfás, más néven Péter. És volt egy 4. csoport, aki azt mondta, hogy mi Krisztust követjük. Ami nagyon-nagyon jól hangzik, de ha Krisztust követték volna, akkor nem klikkesedtek volna, hanem megértették volna a gyülekezet egységében, egységének a tanítását. Úgyhogy ez csak látszólag voltak így Krisztus követők. És akkor a probléma ugye az volt, hogy tanítókat kisajátítottak, klikkesedtek. Mindenki fogta, nem fogták fel, hogy mivel rendelkeznek, hanem azt mondták, hogy ezt megragadom, és én ezért a tanítói vagyok, és ő az enyém, ő az én tanítóm. És akkor más nincs, és én ővele dicsekedhetek. És akkor hogy kezeli Pál ezt a problémát? Megint úgy, hogy tanítja őket az identitásukról. És az identitásuk az, hogy ők örökös társa. Hogy ti Isten örökösei vagytok, minden a tiétek. Hát micsoda szégyen az, micsoda gyerekes, ovis viselkedés az, hogy kisajátítotok tanítókat, amikor minden a tiétek. Erősödjetek meg abban az identitás tudatban, hogy minden, szó szerint minden a tiétek, és akkor nem fogtok klikkesedni. Ő azt akarja, hogy éld át ezt a gazdagságot, hogy minden a tiéd. Nem tudom, hogy mit tudsz vele kezdeni, mert ugye ez elképzelhetetlen. Mi az, hogy minden az enyém? De az ige ezt mondja. Ez a szellemi valóság. Hogy minden a tiéd. Mert te annyira közel vagy Istenhez. Mert ő az apukád. És ezért te az ő gyermeke vagy, és az ő örökös társa vagy. A Krisztus örökös társa vagy. És azt akarja, hogy éld át ezt a gazdagságot. Mert ha mi az övé vagyunk, és ő a miénk, akkor az egész teremtett világ már a miénk. Mert a fiai vagyunk. Ha a fiúság szelleme megerősödik bennem, akkor úgy érzem, hogy Isten közel van hozzám. Úgy érzem, hogy ő megközelíthető. Úgy érzem, hogy könnyű beszélgetni vele. Nincsenek kommunikációs gátak Isten és én közöttem. Tudom, hogy barátságos és jó indulatú, és eleve így közelítek hozzá. Tudom, hogy türelmes és kedves hozzám. Tudom, hogy bízik bennem, hogy hisz bennem. Tudom, hogy nem kivételes senkivel. Tudom, hogy ő meg tud hallgatni, és meg tud érteni engem. És tudom, hogy a személyem érdekli, és nem hasznot akar húzni belőlem. És tudom, hogy az örömét, a kedvét leli bennem, és így megyek hozzá. Higgyétek el, hogy nagyon örül annak, amikor hozzámegyünk, bármivel. Ő alig várja már, hogy beszélgessünk vele. És tudom, hogy számára különleges és fontos vagyok. és tudom, hogy alapvető módon érdekli őt az életem. Minden kis rezdülése, a fejem hajszálai, és sokat törődik az érzéseimmel. Nem kell elnyomnom az érzéseimet. Gyönyörűen meg lehet ezt tanulni, amikor zsoltárokat tanulmányozunk. Dávid nem nyomta el az érzéseit, amikor imádkozott Istenhez. Tudom, hogy építés bátorít engem. Tudom, hogy ott van, amikor tanácsra vagy segítségre van szükségem, hogy mindig lehet rá számítani. Tudom, hogy gyorsan megbocsát, hogy nem őrizgeti a hibáim listáját, és nem szembesít újból és újból a hibámmal. És tudom, hogy megadja azt a szabadságot is nekem, hogy elbukjak és tanuljak a hibáimból. És tudom, hogy szeret. És ez csak megerősíti, amikor megfed és megfegyelmez engem, mert szeretetből teszi. Nem indulatból, hanem szeretetből fed meg engem. És ő sohasem büntet engem. Azt felejtsük el, hogy Isten büntet, mert Isten egyszer büntetett, és az Jézus volt a kereszten. Őt büntette a mi bűneinket. De kétszer ugyanezért nem büntet. Igazságtalan lenne, már pedig ő igazságos. De fenyít minket, hogy ami azt jelenti, hogy korrigálja a viselkedésünket és a jelleminket, hogy Isten gyermekeként kezdjünk Krisztushoz hasonlítani. És tudom, hogy biztos és biztonságos a kapcsolatunk. Csodálatos dolog Istennel, mint apukával járni. Hogyan állíthatod helyre a szívedben Isten szülői szerepét? Nagyon fontos, hogy tudatosan döntsd el, hogy szakítasz minden módveri negatív tapasztalattal. Különösen fontos a szüleinkkel kapcsolatos, Isten képünket befolyásoló tapasztalatokkal való szakítás. Ugyanis a kezdeti Isten képed általában a domináns szülőről alkotott képed. És ez szinte biztos, hogy torz. Ugye a torzulás mértéke attól függ, hogy a domináns szülő, általában az apukák mennyire hasonlítanak Krisztusra, a jellemük mennyire hasonlít Krisztusra, és nyilván a keresztény, a Krisztussal együtt járó szülők óriási előnyben vannak ilyen szempontból, illetve az ő gyerekeik, mert egy gyakorlatilag szinte egy helyes Isten képpel indulnak az életbe. Ez egy óriási ajándék. De van egy csomó ember, akinek ez nem adatott meg, nekem se adatott meg. És én az életem első 12 évében, bocsánat, nem az életem, hanem az új életem első 12 évében, tehát a keresztény életem első 12 évében én csak Jézushoz imádkoztam. Nem tudtam ezzel a fogalommal, hogy mennyei atya, nem tudtam ezzel mit kezdeni, mert nagyon rossz apaképen volt. És nem tudtam ezzel mit kezdeni. Igen, Jézusról tudtam, hogy ő meghalt értem, ő tett valamit értem, a barátjának nevezett engem, és én Jézushoz imádkoztam. És nem tudtam az atyával mit kezdeni. És amikor ehhez az alapítványhoz jöttem, a Grace Ministries alapítványhoz, és ott hallgattam ezeket a tanításokat, ott váltotta át Isten a szívemben a váltót, és hirtelen megértettem, hogy a mennyei apukámnak semmi köze nincs a földi édesapámhoz. Hogy ő nem a földi édesapáknak a kiterjesztése, hanem egészen más. Egészen más. Ő egy ideális apuka. És így bízhatok benne, és bátran kereshetem vele a kapcsolatot. Tudatosan döntsd el, hogy így újra kezded Istennel. Hogyan? Úgy, hogy mennyei apukádnak, ideális apukának fogadod előtt. És ez hozzátartozik az, hogy amikor közeledsz a mennyei apukádhoz, akkor vedd fel a gyermek pozícióját. Nem a szolga pozícióját, vagy akármilyen más pozíciót, hanem a gyermek pozíciójából beszélgess a te mennyei apukáddal. És ami még nagyon fontos, hogy bocsáss meg a szüleidnek. Egyébként ezt nagyban elősegíti az, hogy megérted, hogy a mennyei apukád egészen más, mint a földi apukád. Egészen más. Engedd el az adósságukat. És így végleg elszakad a kötelék az Istenkép és az apakép között. De ez persze megint azt kell, hogy tegyük ki magunkat az üzeneteknek, mert a mennyei apukánk, ő maga tudja bemutatni magát, hogy ő valójában nem olyan, mint amit eddig gondoltunk róla. És a magadról alkotott képet hogyan tudod helyreállítani? Mi a legfontosabb kép rólunk? Hogy az ő fia, az ő lánya vagyunk. És megint ennek meg lehet találni, és meg lehet élni a tartalmát. Merjük levonni az ebből adódó következtetéseket, és akkor pontos képünk lesz magunkról. Ugye itt vannak a kérdések a gyermekekhez, hogy szereted az apukádat? Ki szereti az apukáját? Ennyi csak én nincs, de azért majd gyertek a végén.
Na jó, bárha van. Nézzük. Még egyszer, ki szeretke az apukáját? Na most már majdnem többen teszik fel a kezük. Na majd a végén gyertek, jó?
És hogy miért szereted az apukádat? Mivel gazdagítja a személyedet az ő szeretettel? És mit gondolsz, hogy Isten is ezt adja neked? És erre is ugyanazt mondom, hogy nem, ezerszer inkább ezt. És ugyanezt az igét tudom felvetíteni. Hogy ő a legjobbat adja. Mivel gazdagíthatja a személyünket egy ideális apuka? Átélem, hogy hozzátartozom, hogy igazi otthont kaptam. Ugye az otthon az azt jelenti, ahol önmagam lehetek. Ahol nem kell állarcokat viselni, ahol nem kell megfelelni. Ahol végre elengedhetem magam, és igazán önmagam lehetek. Ahol teljes elfogadást kapok. Ahol biztonságban vagyok. És átélem, hogy ő gondoskodik rólam. Valóban a gondviselő. Átélem, hogy értékes vagyok a szemében. Hogy méltóságom van. Átélem, hogy szabad vagyok. És átélem, hogy kiteljesedik a személyiségem. Hogy különlegesnek és egyedinek érzem magam. Értékesnek érzem magam. És maximálisan elfogadott vagyok, függetlenül a cselekedeteimtől. Tehát én a mennyei atyám, fia, lánya vagyok. Ez a legpontosabb kép rólunk. Hogy a mennyei apukánk gyermekei vagyunk. Ez a legpontosabb kép. És a legfontosabb kép. Hogyan állíthatod helyre a szívedben a magadról alkotott képet? Ugye a háromlábú számé a legstabilabb. És itt is három alapelvet kell tisztáznunk. Azt, hogy a mennyei atyám által szeretett és elfogadott vagyok. Hozzá tartozom. Tehát ez a valakihez tartozás, ez a kötődés, ez nagyon fontos. És épp pedig nem is csak valakihez, hanem a mennyei apukámhoz. Akkor a következő, hogy a mennyei atyám számára értékes vagyok. Az értékesség tudat a másik láb, ami stabilitást ad a mi személyiségünknek. És a harmadik láb pedig az, hogy a mennyei atyám szemében alkalmas vagyok. Az alkalmasságnak a tudata. Tehát állítsd helyre az Isten képet magadban, ahhoz, hogy a helyes én képhez eljussál. Ez nagyon fontos. Ugye megint csak azt tudom mondani, hogy az üzenetek. Hogy tedd ki magad az üzeneteknek. Keresd Isten üzeneteit. Helyezd magad gyermeki pozícióba a mennyei atyáddal való kapcsolatban. Hogy én nem szolga vagyok, vagy valaki más, hanem gyermek. Gyermek. Merd levonni az ebből adódó következtetéseket, ami azt jelenti, hogy ami eddig hazugság volt, amit most lelepleződött, hogy ez hazugság, és hogy gondolhattam én ezt eddig így, arra mondd ki bátran, hogy ez hazugság, és dobd ki őket az elméből. És persze az elmék és a szívünk sem bírja a vákumot, úgyhogy nagyon fontos, hogy fogadd be a róla szóló új igazságokat, illetve a rólad szóló új igazságokat. Erősödj meg ezekben a csodálatos igazságokban. És egyszerűen éld meg az új identitásodat. Éld meg azt, aki valójában vagy. Hát köszönöm a kitartó figyelmeteket, és akkor imádkozzunk. Drága mennyei apukánk, olyan csodálatos, hogy így szólíthatunk téged, és olyan csodálatos, hogy ebben élhetünk, hogy te az apukánk vagy, és ezt átélhetjük. Köszönjük, ahogy gondoskodsz rólunk. Köszönjük azt, ahogy bánsz velünk. Köszönjük a nevelésedet. Köszönjük a türelmedet. Köszönjük a szelítségedet. Köszönjük az alázatodat. Köszönjük a gondoskodásodat. Mindent köszönünk. Köszönjük az üzeneteidet. És nagyon hálásak vagyunk neked, és olyan csodálatos az, hogy a gyermekeid lehetünk. És leborulunk előtted, és ezt megköszönjük. És kérünk téged, hogy ezt a gondolkodást mélyítsd el bennünk. És kérünk, hogy hadd legyen minél bensőségesebb közötted és közöttünk ez a kapcsolat. Sokkal jobban akarunk szeretni téged, mint ahogy most szeretünk. Kérünk, hogy hallgass meg minket. Ámen. És akkor most még egy számot szeretnék lejátszani, ami erről szól, a fiúság szívéről szól. És ugye ez a Kegyelem íze című CD-n az egyik szám. A hetes. Ez erről szól. kincset talált, és ezek a kincs, az a kincs mi vagyunk. És ez, ez fantasztikus. Köszönöm figyelmet.
Aki szeretne, tehát nem egy kötelező, és akkor kint tudunk.